reggelt kívánok, és mindenkinek, és a témám az irodalmi kör, a Kiló Társaságok, a Reneszánszban. A magyar irodalom történetírás narratívája tele van csoportokkal, gondoljunk csak a Kisfaludy Társaságra vagy a Nyugatosokra, a magyar irodalmi élet kialakulását és ezeknek a csoportoknak a 18. századi kialakulásához köti a szakirodalom. A tudatos irodalmi élet működésének igénye azonban szerintem már jóval előre 15. században megnyilvánult Magyarországon. Célom eddig csupán filológiai adatgyűjtésnél tovább menni, a csoportok működését vizsgálni és az alkotott hálózatot, az úgynevezett irodalmi életet elemezni. Célom annak vizsgálata, hogy az említett társaságok létmódja és működési mintázata miként valósul meg, pontosan mik a csoportot definiáló attribútumok. Hipotézisem szerint a csoportok a textual communities fogalmának megfelelően működtek, alapvető tulajdonságuk, hogy tudatos irodalmi tevékenységre törekedtek, olyan közösségeket hoztak létre, amelyek szándékoltan az adott társadalmi szerepeiken túl egy új identitás lehetőségét jelentették. A résztvevők nem egy házi és nem egy hivatali minőségükben szerepelhettek, hanem valamely irodalmi vagy tudós működést végző egyénként. A fő kérdésem is innen indul, tehát hogy a korai irodalmi csoportok műveik által miként és milyen közösséget képeztek meg maguknak. Ez ugyanis az a minta, amely a korban, a hálózatban terjedő információként meghatározza ezt a modellt és az irodalmi élet működését. A jelen előadás egy kutatás kezdetét vázolja, a téma irányait, kérdéseit, elméleti alapjait. Elsőként a 15-16. Században Magyarországon megjelent csoportokat vizsgáltam, azok már publikált műveivel foglalkoztam, és egyelőre az Erdélyi Fejedelemségben zajló folyamatokat nem voltam be a vizsgálatra. Egy kiemelt példán a Radici körverseny mutatnám be majd az eredményeket, hogy egy idő az többre nem nagyon ad lehetőséget. Brian Stock tézise szerint a szövegek használata alapvető módon befolyásolja a csoport szerveződést, ennek példáiként 14. századi eretnek csoportokat vizsgál. A műveltség tehát társadalmi csoportokhoz köthető attribútum lesz, a műveltséghez való hozzáférés meghatározza azt, hogy az egyén hogyan konstruálja a családi vagy egyéb közösséghez, csoportokhoz fűződő kapcsolatait, ezek a minták pedig visszajelzést adnak arról, hogy tulajdonképpen hogyan működik ez a közöttük levő hálózat. Brian Stock bevezeti a textual communities fogalmát, amely tulajdonképpen szöveget meghatározta csoportokat jelölt, ezekben a tagok egymással való interakciója, a közösen ismert szövegeken alapul az ezek jelentésében való egyetértésen. Azt, hogy nem csak a 11. századi eretnek csoportok határozhatók meg az alapján, azt meg Brian Stock is belátja. Az általam vizsgált irodalmi körök társulások összetartó ereje éppen ezért ugyanígy a szöveghez való hozzájárás, az, ami plusz momentumként hozzáadódik, hogy a közös olvasáson és szabályként való használaton túl a egymás könyveinek olvasása, javítása, kommentálása és egyfajta műhely munka is elkezdődik. Létrejön egy közeg, ahol az egyházi és államhatalmi hierarchiában betöltött szerep mellett, vagy annak ellenére elkezd működni egy valamiféle társaság tagjaként, alkotójaként önmagát reprezentáló identitás. Az írótársaságnak tekintett csoport esetében beszélhetünk már egy ilyen hozzáállásról. Ezeknek a kezdeteik Magyarországon úgy tűnik, hogy a humanista eszmény megjelenéséhez köthető első hasonló csoportok feltűnése jelenti. A humanisták fordultak először egy nagyobb, ismeretlen közösséghez, és a zárt kapcsolati hálóval rendelkező csoportok talán ekkor kezdtek összekapcsolódni egy-egy levelező partner vagy közös tag révén. Ebben a korszakban az ember és a társadalom közti viszony fontos leképezője lehet az irodalom és az irodalmi hálózat. Nem csak arról van szó, hogy az irodalmi mű az ember társas kapcsolatairól ad valamiféle lenyomatot, hanem felmutat egy-egy társadalmi típust és láthatóvá tesz bizonyos társadalmasulási folyamatokat, megmutatja, hogy az emberek hogyan élik át a szerepeiket a társadalomban. Fontos belátni, hogy az irodalmi élet önmagában is egy ilyen társadalmi struktúra, viszonyrendszer, és erről az alkotott szövegeken keresztül kaphatunk információkat. A csoportok közös képződése egy saját, elkülönült nyilvános teret jelent ahhoz, hogy az irodalmi működés szerepét, az ezt jelentő kulturális identitást valaki megélje vagy megvalósítsa. Ennek a szerep reprezentációnak a fő eszközei az írásos dokumentumok, a korszak irodalmi művei és a művészeti alkotásai. Különböző, a humanistáknál ez a különböző mitológikus hasonlátásokon, azonosításokon, a közös antik ismeret használatán alapul, illetőleg a más szövegekkel és a kortársakkal való dialogicitáson. A latin nyelv az természetesen nem kihagyható és nagyon fontos alap, ami lehetővé teszi azt is, hogy ez az identitás egy transznacionális identitásként, meghatározásként érvényesülhessen. Az identitás nyilvános reprezentációja tehát ezek közt a szodalitászok esetében egy szociológiailag nézve, ami kis csoporton belül történik. A kommunikáció tere ez a saját magunknak megteremtett nyilvánosság, a reprezentáció eszköze, ahogy említettem, a levelezések, versek, műalkotások. Az ezáltal létrejövő nyilvános modell pedig egy olyan nyitott nyilvánosság modell, amiben nem születési hatalmi előjogokból fakad a belépés, hanem a műveltség, a közös tudomány megszerzéséből. A kérdés az, hogy ezeknél a csoportoknál mi változik, ahhoz képest, amit mondjuk Brian Stock a 11. századi eredetnek csoportok szövegek általi összekapcsolásánál mond, és mi az, ami miatt egy modernnek tekintett irodalmi élet elindulásaként értelmezhető folyamat kezdődik. A megértés kulcsát szerintem ehhez a hálózat tudományokra, hogyha elfogadjuk, hogy az irodalmi működési társadalmi struktúrait, így el kell fogadni azt is, hogy hálózatnak tekinthető, amelyben a tagok alkotnak egy-egy pontot, a hálózat, a társadalmi kapcsolatok pedig egy gráfot. Ez abból a szempontból vezet hasznos tanulságokhoz, hogy innentől kezdve éppen ugyanazok a tulajdonságok jellemzőek erre a hálózatra, mint bármilyen matematikai vagy neurológiai networkre. A gyakorlatban tehát négy fontos tulajdonság van, tehát jellemző a kisvilágság, a skálafüggetlenség, az egymásbágyazottság és a gyenge kapcsoltság. Ezeket nem fogom itt most mind elmondani. Gyakorlatban ez azt jelenti, és az a lényeg, hogy a hálózatban kialakulnak összekötők, akik nagyon sok kapcsolattal rendelkeznek, ők lesznek a trendek és divatok elindulói, ők tartják össze a hálózatot, és láthatóak, kiemelkedőek a többi tag számára. Ebből fakad az egyik legfontosabb gyenge kapcsolatok jelenléte. Ezek olyan rövid idejű kis valószínűségű, kölcsönhatások, amelyek a hálózat legfontosabb pontjain találhatók, éppen ezért stabilizálják a hálózatot, viszont a hálózat alapját definiáló erős kapcsolatokhoz képest ezek nem merevítik és nem teszik zárt rendszerré ezt a működést, hanem éppen benne egyfajta dinamikát ad neki. Én azt gondolom, hogy ezeknél az irodalmi társaságoknál éppen ez változik, és megjelenik az zárt közösségek egymás felé nyitása egy ilyenfajta gyenge kapcsolat által. Tehát az azonos tudással, műveltséggel rendelkező társas igénye megteremti ezeket a csoportosulásokat. De a szimpózium, konvívium, szodalitás és akadémia az a négy fogalom, ami talán a legfontosabb említeni. Ezek előképeit most szintén nem fogom itt az idő hiányában elmondani. Ami esetleg fontos lehet, hogy ezek mindegyikének a mintája az időszámításunk előtt 385-re datált Apollón és a múzsák tiszteletére létrehozott platóni társulás. Ez az a motívum, a névhasználat, a titulosok használata az, amely egyébként tovább hagyományozódik, és lesz egyfajta további motívum az összes vizsgálati csoportnak. Körülbelül 1444-re talált Vitéz János köré szerveződő kontubernium az, ahonnan elkezdhetünk ilyesfajta csoportokat feltételezni, mint a tudós működés és az irodalmi tevékenység, abszolút nem választható külön egymástól. Itt néhány fontosabb, nevesebb kört emeltem ki, ezek a dián láthatóak. Ezeket külön-külön most nem fogom itt bemutatni, amin a megjelenő mintákat elemezni szeretném, az most a Radéci István köré szerveződő irodalmi kör, tudományos kör, hiszen az ő csoportja volt ez a gond, hogy ezek a külön-külön szórtan megjelenő minták együtt is egy egységet alkotva megjelennek, és végig vezethetőek, tehát egyfajta orvosi jóként abszolút jól működtethetőek. Tehát Radéci István 1568-tól Henry Puskas, majd a Pozsonyi Kamara elnöke, királyi helytartó, vers, tudós versszerző, irodalmi életet szervező tevékenységével tűnik ki, latin nyelvű verseit az Olá Kódex tartalmaz, ezek nagyrészt kiadatlanok. A társasághoz tartozó költő kezdetben Olá Miklós körül csoportosulnak, aztán majd Radéci kertje jelenik meg egy ilyen központként. A társaság névsorát, szűkebb névsorát Istvánfi Miklós egy Radécihez címzett verséből ismerjük. Itt ennek egy részlete van, ahol leírja, hogy kik vettek részt, hogyan zajlottak ezek a találkozók. M-tagként említhetjük ugye a már említett Olá Miklóson kívül Istvánfi Miklóst, Zsámboki Jánost, Mikázius Ellegúriuk, Burkirker Györgyöt, Elias Corvinuszt, tehát a korszak elit humanista köre működött itt. A társaságot mind Bécsben, mind az ország, tehát mind tágabb kontextusban ismerték, hiszen a tagok kiemelkedő egyházi vagy állami méltóságok is voltak, emellett a szerep mellett, ez is nagyon jól mutatkozik a verseikben. A helyszín Pozsony, és ez az a fajta irodalmi liget, amit itt a versek megképeznek, a társaság szimbóluma és legfontosabb identitásképző eleme ez a híres hársfa. Erről több vers is szól, itt a dián láthatók, nem tudom, három különböző vers is szól erről a hársfáról, nagyon hasonló motivumokat használnak. Hát, hogy miért pont a hársfa, erről több lehetőség is van, egyrészt a mitológiai jelentősége is érdekes, de például Olá Miklós visegrádi kert leírásában a hársfát jelöli meg, mint az egyik leggyakoribb kert építészeti növény, másrészt Mátyás egyik kedvenc fájának is tartja ez a legenda, tehát a Mátyás kultusz kapcsán ez azért valószínűsíthető, hogy ez a hársfa, mint motívum, így jöhetett. Amellett, hogy ez a hárs jelöli ki a kommunikáció terét, az önmeghatározás, az önmagukat költők csapatának való leírás is egy nagyon fontos közösség tudatra val. Ez a Váltunkaterva jellegű megszólalások itt néhány vers részletben láthatóak, illetve Istvánfi egy versében Radécit is, ami többes számából emeli ki, illetve a hársfa a több műben is egyfajta, a társaság egyfajta metaforájaként jelenik meg. Tehát magának a kommunikációnak a helye a párbeszéd kultúrájának a szimbólumává vált. Nagyon fontos, talán az egyik legfontosabb elem az, hogy a költői nem főállású humanisták, hanem mindegyiknek volt valamiféle hivatali szerepvállalása, és ez hozzájön egy nagyon érdekes plusz motivumot az identitás képzésben. A társaság életének kulcsa az, hogy a tisztségviselők a szabad idejükben, a munkától megszabadulva írják a verseiket, és az szintén több műben is megjelenik, hogy a törökveszély ellenére, a különböző mindenféle hivatali problémával szemben, mikor és kinek van szabad ideje arra, hogy éppen magát így költőként reprezentálja. És azt hiszem nagyon jól mutatja azt, hogy valóban elkülönülnek ezek az identitás elemek, és lehetőséget teremt ez a közösségképzés arra, hogy egyfajta új irodalmi működés teremtődhessen meg. Röviden említem azt, hogy a versengő szándék, tehát ez a műhely munka is fontos szerep, ez tulajdonképpen a humanista irodalomban teljesen egyértelmű. Egymásnak való témajavaslatok, javítások, válaszok, a válaszokban igyekezve egymást fölülmúlni, ez szintén egy nagyon jól megfigyelhető elem, akár a fent szereplő idézetekben is. A Radéci kör ismertetett motívumai azok, amik, ahogy már előbb is említettem, tehát egyfajta ilyen összegzésként megjelennek. Az előző társaságokban ezek mind egy-egy ilyen szort tulajdonságként tevődtek össze, itt azonban ez egy nagyon szép egységbe rendeződik. Összefoglalva azt, hogy tehát mi is történik akkor itt, tehát ezek azok az elemek, amelyek információként ebben a megteremtett hálózatban terjednek, és valószínűsíthetően élnek majd tovább és elvezetnek a 18. században már jól ismert kanonizált irodalmi szalonokig. Hogy összefoglaltam, hogy mik azok, tehát azok a különböző A kérdésre adott válaszok, hogy a korai irodalmi csoportok tulajdonképpen miként és milyen közösséget képeztek meg a maguknak. A csoportosultságnak a fontos jellemzői a nevek. Itt ugye a más csoportokból hozott példákat is feltüntettem, ezt ugye most itt nem tudtam, pont nem volt idő erre nyilván, hogy mindet bemutassam. A szimbolikus tárgya, a textual community-ként való működés, mint a közös műveltség és a közös olvasmányok egyfajta nemzeti vagy vallási származás helyett, inkább ezt jelölik meg egyfajta származási alapként. Nagyon érdekes, tehát ebből következik az, hogy ezek a csoportok nagyon is heterogének voltak, és hogy valóban a meglévő társadalmi szerep helyett egy újfajta identitás megképzésére adtak lehetőséget. Több szállal kapcsolódtak be az európai hálózatba, ezek azok a gyenge kapcsolatok, amit mondjuk akár említve Janus Pannonius, Lipsius, akik összekötötték és megtartották ezt a hálózatot, amiből ezek a csoportok egy ilyen gócpontként emelkedtek ki. Hogy ez pontosan és teljes mértékben miként kapcsolódott össze, és hogy átfogóan hogyan lehet látni, hát ezt remélem, hogy a jövő kutatásaiban sikerül kideríteni, úgyhogy köszönöm a figyelmet.